8 méter fölé emelkedett a Duna vízszintje, a legsúlyosabb a helyzet Esztergomnál és Tátnál. Narancssárga tömeg a Kossuth téren, a parlament előtt tartotta politikai nagygyűlését a Fidesz. Közös imával emlékezik II. János Pálra a keresztény világ, a római Szent Péter tér zsúfolásig megtelt a hívőkkel.
A hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója 6 órakor. Szinte minden jelentősebb magyarországi folyó árad. A legsúlyosabb a helyzet Esztergomnál és Tátnál, ahol Gyurcsány Ferenc miniszterelnök megtekintette a községet védő ideiglenes töltéseket. A kormányfő drámainak tartja az árvíz helyzetet. Mint mondta, a homokzsákoknak nincsen pártszínük, ezért összefogásra hívta fel az ország lakóit.
Komárom-Esztergom megyében nincs a külvilágtól elzárt település, de a vasúti forgalmat korlátozni kellett. Van, ahol a vonatpótló autóbuszok sem tudják a forgalmat lebonyolítani, ezért például Esztergom és Süttő között elfogadják a vasúti jegyeket is. A térségbe 1.800.000 homokzsákot hoztak. Gyurcsány Ferenc szerint a készlet milliós nagyságrendű, és utánrendelés is történt. A kormányfő azt mondta, hálás a lakosságnak az eddigi közreműködésért a védekezésben.
Kérek mindenkit, hogy a következő napokban, hetekben segítse az ország, a falvak, a városok megvédését.
Biztonsággal is törődünk, ahol úgy ítéli meg a lakosság, hogy szükség van az ideiglenesen elhagyott lakásoknál arra, hogy ezt őrizzék, hogy nehogy valami rossz szándékú emberek ott rosszat tegyenek. Ott a rendőrség, a polgárőrséggel együttműködve vigyáz a biztonságra.
Bár most egy méterrel alacsonyabb a víz itt, mint 2002-ben volt, tehát van haszna az új gátnak, az emberek mégis azt mondják, packáznak a biztonságukkal, mert zsilipet nem építettek a csaknem 4 milliárd forintos beruházás során.
Na most itt ez a pénz, ami elment, hát nagyon sajnáljuk ezt az összeget.
Akkor, mikor kellett volna, mert ez akkor is ígérték, hogy meg lesz, de hogy nincs rá pénz, de most majdnem kétszerre annyiba kerül ez a védekezés, mint ahogy megcsinálták rendesen a gátat.
Nem zsilippel lehet itt védekezni, hiszen a csapadék jön és a patakokban is sok víz keletkezik, akkor azok ugyanúgy elönthetnék a települést, hanem az Unyi és a Kenyérmezei pataknak a mindkét oldali visszatöltésezése az, amelyet a Duna völgy valamennyi még hiányzó árvízvédelmi létesítményeivel együtt egy 2007-ben kezdődő nagy uniós társfinanszírozású programmal akarunk megvalósítani.
Addig is marad a homokzsák. Ugyanakkor a védekezésben a honvédség is részt vesz, nem csak katonákkal, hanem technikai eszközökkel is.
Jelen pillanatban is több mint 500-an dolgoznak, felkészültünk, ott vagyunk, és készen állunk váratlan feladatok megoldására is.
Magyarországon az állami fővédvonalak háromnegyedén védekeznek, a 4000-ből 700 kilométeren pedig a legmagasabb harmadfokú a készültség.
Harmadfokú az árvízvédelmi készültség a Mosoni Dunán, és tovább emelkedik a vízszint. Győrben már a katonákat is árvízvédelmi szolgálatba állították, akik folyamatosan jelenleg is töltik a homokzsákokat és erősítik a töltéseket.
Több helyen átereszt a töltés Vámosszabadi és Nagybajcs között. Míg fél méteres vízszint emelkedés és elöntheti a környező lakott területeket a megáradt Duna. A víz már így is lassan, fokozatosan szivárog be a kertekbe. A katonák folyamatosan hordják a homokzsákokat, jelenleg 34 főt vezényeltek védelemre. További erők készenlétben vannak, 24 órás váltásban szolgálnak a veszélyeztetett területeken.
A 12. légvédelmi rakétadandár második osztálya 34 fővel vesz részt a védekezésben. A vízügyi szakemberek irányításával megkezdtük a homokzsákok rakását. 11 órakor egy buszgárdhoz ment ki a csapat, ott megakadályoztuk a gárdnak a sérülését, utána ide visszajöttünk szintén a homokzsákok rakására.
Győr területén hasonló a helyzet. A strand és az uszoda már ki sem látszik a víz alól. Az egykor parton sorakozó szórakozó helyek bezártak, azoknak már az ablakáig ér a megáradt folyó. A Móri Zsigmond rakparton a híd lábáig érnek a hullámok. A partot végig lezárták. Jelenleg harmadfokú a készültség. Nagybajcsnál 740, Komáromnál 730, Győrnél 660 cm a vízállás.
Ma is több százan dolgoztak a Margit szigetet védő nyúlgátak megerősítésén. A fővárosi csatornázási művek, a katasztrófa elhárítás és az önkéntesek munkájával 9 méteres vízmagasságnak is ellenálló homokzsákokból álló körgát épül a Margit szigeten. Erre nagy szükség is lesz, mivel Budapesten várhatóan minden eddiginél magasabb, 860 cm-es vízállással tetőzik majd az árvíz kedden.
Most jelenleg a gátnak az erősítése folyik, még egy harmadik sort építünk mellé, ahol szükséges, fóliázó kívülről, ahol kell még emelünk rajta, illetve most már folyamatosan támasztó bordákat építünk. Arra számítunk, hogy ha szivárgások lesznek, akkor ezeket a szivárgásokat is ki tudjuk védeni, körbe tudjuk venni.
A Margit szigetre látogató Demszky Gábor főpolgármester megköszönte a budapestiek segítségét a Budapest környéki gátépítéseknél. Ugyanakkor arra kérte a kormányt, hogy rendeljen el vészhelyzetet Budapest térségében.
Ez egy másik jogi helyzet, amikor nekünk több más típusú intézkedés bevezetésére van lehetőségünk, és nem csak a főváros egyedül álljon ilyenkor a költségeket, hanem megosztottan a kormányzattal.
A kormány rendkívüli ülését követően Gyurcsány Ferenc miniszterelnök bejelentette, egyenlőre nem indokolt a vészhelyzet elrendelése egyetlen területen sem.
Agyagos megerősítéssel próbálnak védekezni az áradó Duna ellen Budapesten a Pünkösdfürdő és Strand környékén. A harmadik kerületi polgári védelem önkéntesek jelentkezését várja a Pozsonyi utcánál. Egy hajléktalan halálával 6-ra emelkedett a csehországi árvíz halálos áldozatainak száma. A közép-csehországi Százava folyó partján élő embert az éjszaka elsodort a víz. A megáradt Morava elöntötte a közép-morvországi Olmütz néhány elővárosát, mert átszakadt a folyó átázott gátja. Hasonló problémák vannak Prágától északnyugatra az Elba mentén. Usztyinád Labemből mintegy 1000 embert kellett evakuálni, mert házaikat elöntötte a víz. Dél-Morvországban és Dél-Csehországban nyugodtabb a helyzet, a folyók apadnak. A Fidesz készen áll véghez vinni a biztonságos kormányváltás programját, amely a nemzetegyesítés programja is, jelentette ki Orbán Viktor a pártválasztási nagygyűlésén. A Fidesz miniszterelnök jelöltje hangsúlyozta, a szocialisták ugyan nemet mondtak rájuk, de ők igent mondanak a szocialistákra, mert idézem, elsősorban magyarok vagyunk.
Az országház előtt felállított színpadon közéleti személyiségek sora jelent meg, akik röviden köszöntötték is valamennyi résztvevőt. Az ellenzéki párt kormányfő helyettes jelöltje azt mondta, új politikára, társadalmi és gazdasági fejlődésre van szükség, amit csak egészséges emberekkel lehet megcsinálni.
Elvitték a gázt, a villanyt, mutyiznak a gyógyszerpiacon. Jelentem, beálltam az ajtóba, megvetettem a lábamat, a kórházakat nem adjuk, az egészségügy nem lesz fizetős, el az enyves kezekkel.
Az első szavazók 400 000-es tábora döntheti el a választást, jelentette ki Schmidt Pál. A Fidesz alelnöke hangsúlyozta, még egy hét van arra, hogy mindenki saját környezetében megmutassa a szeretet és az összefogás erejét.
Engem 3 éve ez a nap éltet, és ezért dolgozom, hogy a Fidesz Magyar Polgári Szövetség győzzön, legyen ismét polgári kormánya hazánknak, hogy együtt cselekedhessen és alkothasson a nemzet. Higgyék el, hogy győzni fogunk, együtt győzni fogunk.
Lázad a szoborpark, ezekkel a szavakkal utalt a választási küzdelemre Orbán Viktor, aki szerint egy letűnt korszak próbál most visszatérni mindennapjainkba. A Fidesz kormányfőjelöltje azt mondta, Magyarország változásért kiállt, mert 750 000 embernek nincs biztos megélhetése, sőt közelben van az államkassa, a forint instabil, az állam pedig nem szolidáris saját polgáraival.
Mi készen állunk, érezzük magunkba az erőt, hogy útjára indítsuk az új Széchenyi tervet. Mi érezzük magunkban az erőt és a képességet, hogy olyan munkára épülő gazdaságot teremtsünk, amely minden dolgozni akaró magyarnak munkát ad.
A Fidesz olyan államot akar, amely nem lenézi és megalázza polgárait, hanem megbecsüli és bátorítja, mondta Orbán Viktor, aki szerint a nemzet a viták ellenére sem megosztott, mert pártállástól függetlenül vannak közös céljaink, a munka, az otthon és a család.
Környezetvédelmi és az árvízkárosultaknak adománygyűjtő napot tartott az MSZP a fővárosi Normafánál. Hiller István pártelnök arról beszélt, hogy a baloldal büszkeségében, erejében megújult, önmagában és hitében megerősödött.
Zöld nap piros színekben. A tavasz és a környezetvédelem jegyében zajlott az a szocialista rendezvény, ahol egésznapos családi programokkal várták a párt szimpatizánsait a 12. kerületi Normafánál. Hiller István az igen szavazatokra buzdította a jelenlévőket.
Nem valami ellen, hanem ezért a igen tehetséges nemzetért, ezért az országért, az új Magyarországért mondhatjuk és mondjuk, és egyre többen nem csak értik, nem csak otthon egymás között beszélnek erről, hanem büszkén kiállva mondják, hogy igen, és tudják, ezekben a hetekben és ezekben a napokban, itt Magyarországon az igen, meg hogy MSZP az összekapcsolódott.
Az Életvonal Alapítvány a helyszínen gyűjtést szervezett az árvízkárosultak javára.
Az MDF elnöke április 2-át a tiszteletnapjának hirdette meg. Szóljon ez a nap a családról, töltse ezt a napot mindenki a családja körében, mondta Dávid Ibolya. Ennek megfelelően a Magyar Demokrata Fórum képviselői kiszolgáltatott helyzetben lévő intézményeket és személyeket látogattak meg.
És jobbulást és egészséget szeretnék kívánni.
Dávid Ibolya a tisztelet napján a Pincehelyi Kórház rehabilitációs osztályán járt. A pártelnöke ezen a napon olyan személyeket és intézményeket látogatott meg, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak, akik igazán rászorulnak a gondoskodásra és az emberi szeretetre.
Ennek az előzménye az volt, hogy Gyurcsány Ferenc félti a köztársaságot Orbán Viktortól, Orbán Viktor meg félti a demokráciát Gyurcsány Ferenctől, mi pedig mindkettőjüktől az ország nyugalmát és a békéjét.
Dávid Ibolya elmondta, pártja a választási programjának része a hátrányos helyzetben élők segítése. Az MDF bevezetni a kegyeleti járandóságot, mely szerint a házastársát, élettársát elvesztő nyugdíjas egyhavi átlag nyugdíjban részesülne. A tisztelet díj rendszerének keretében gyerekenként 3%-os nyugdíjemelést kapnának az időskorúak. Az MDF bevezetni a tiszteletkredit rendszert is, melynek értelmében az állami felsőoktatási intézményekben tanulók csak akkor juthatnának diplomához, ha évente meghatározott időt a közösséget szolgáló munkával töltenének.
Átlagban 80% feletti volt a részvétel az észak-amerikai magyar külképviseleteken, az országgyűlési választások nyitányát jelentő szavazáson. A mostani az első országgyűlési választás, amelyen a magyarországi lakhelyen rendelkező magyar állampolgárok külföldön is leadhatják szavazatukat.
Az amerikai földrészen 7 ország 11 városában 1080 választópolgár adhatta le voksát. A szavazás első fordulóját külföldön egy héttel a magyarországi elé tűzték ki, hogy legyen idő a szavazóurnák hazaszállítására, a második fordulót pedig a hazai szavazással azonos napon tartják. New Yorkban a 438 regisztrált szavazóból 333-an szavaztak le. A messziről érkezők miatt a voksolást 21 óra 15 percig meg kellett hosszabbítani. Washingtonban a 247 regisztrált szavazóból 215-en adták le voksukat. A kanadai fővárosban Ottawában 25-en jegyeztették be magukat, és 22-en éltek is a szavazás lehetőségével. A lezárt urnákat a külügyminisztérium küldöttei viszik haza a legközelebbi légijárattal diplomáciai futárpostaként.
Élénk volt a választói részvétel Nyugat-Európában is. A belga fővárosban délután 2 óráig 40%-osra becsülték a részvételi arányt a külföldi helyszínek közül. Itt volt várható a második legtöbb szavazó. Az első fordulóban 643-an, a másodikban több mint 700-an kérték felvételüket a brüsszeli névjegyzékbe.
A nagy érdeklődés miatt a brüsszeli választási bizottság megkettőzött létszámmal dolgozott. 10 órától kezdve mégis folyamatosan az utcáig ért a sor. Incidens nem volt, a választás zökkenőmentesen zajlott. Csak a névjegyzékben szereplők, tehát szavazásra jogosultak jelentek meg a nagykövetségen.
A névjegyzékben amúgy nem lehet senkit sem felvenni. Tehát csak azok szavazhatnak, akik már korábban kérték, hogy itt szavazzanak, és nem a magyarországi állandó lakóhelyükön.
A külföldi választás némiképp eltér a hazaitól. Itt a szavazatot tartalmazó lezárt boríték egy másikba kerül, a választó által aláírt adatlappal együtt. Egyesek szerint ez a gyakorlat kétségessé teszi a választás titkosságát, eddig azonban Brüsszelben hivatalosan senki nem tett bejelentést. A két borítékot a választási bizottság képviselője szerint más-más helyen bontják fel.
Helsinkiben a szavazás nagy érdeklődés mellett indult el. Az első pár órában mintegy 40-en adták le szavazatukat. A szavazással kapcsolatban vegyes érzelmekről hallhattunk.
Milyen érzés volt külföldön szavazni?
Nagyon furcsa érzés, több mint 20 év után, 20 éve, több mint 20 éve itt élünk, és ez volt az első lehetőség.
Mennyit tetszett utazni azért a szobor?
Hát oda-vissza több mint 500 kilométer. És ez saját zsebből, ezt senki nem fizeti, ez csak azért, mert részt akartunk ezen venni, és tudok olyanokat, akik ennél még messzebbről jönnek.
A nagykövetségi voksolást két fős bizottság bonyolította le egy választási megfigyelő jelenlétében. A szavazást kísérő megfigyelő híradónknak elmondta, hogy visszaélést nem, de szabálytalanságot sajnos jegyzőkönyveznie kellett közvetlenül a szavazás megkezdése után, mivel az első 5 szavazat valószínűleg pecsét nélkül került a borítékokba. A rendelkezések szerint ezeket a szavazatokat utólag nem lehet hitelesíteni, tehát érvénytelennek kell majd őket nyilvánítani.
Ma nem szolgálunk ki magyarokat, félre sikerült áprilisi tréfa Kolozsvárott. A részletekről hamarosan, most nézzük, mi lesz még a híradóban. Ismét megjelenhetnek a piacokon a magyaros házi ízek, szabad a vásár a kistermelőknek. A gyógyszerek is okozhatnak veseelégtelenséget, különösen veszélyesek a láz- és fájdalomcsillapítók. Megszépül a Sárospataki vár ünnepélyes átadás ágyúlövéssel. Ma nem szolgálunk ki magyarokat, ez a felirat jelent meg tegnap este román nyelven egy kolozsvári kocsma bejáratánál. A Duna televízió stábját két arra sétáló ügyvéd értesítette, akiket nem győzött meg a tulajdonos érvelése, miszerint az egészet csak egy április 1-jei tréfának szánta.
A ma nem szolgálunk ki magyarokat román feliratot szemmel láthatólag nem improvizálták, hanem színes nyomtatón nyomtatták ki öles betűkkel. A tulajdonos ennek ellenére spontán április 1-jei tréfaként értelmezte a feliratot. A kétes vicc nem csak az arra járó fiatalokat zavarta, a helyszínen rövidesen megjelent Szép Gyula, az RMDS művelődési ügyvezető alelnöke, valamint Márkos Albert, a kolozsvári filharmónia szólistája.
Van sör eladó?
Micsoda?
Sör vagy pálinka? Mivel szolgál, de tudja meg, hogy magyar vagyok.
De ez csak egy vicc. Hívom a főnököt.
Hívja, lássuk. Azért jöttünk, hogy ígyunk valamit, de magyarok vagyunk.
Nincs semmi baj, én is magyar vagyok.
Hogy hívják?
A feliratra felfigyelő járókelők időközben kétszer is telefonáltak a mintegy 200 méterre lévő kolozsvári rendőrfőkapitányságra, amíg a rendőrei kiszálltak a helyszínre. Az egyébként magyar tulajdonosnak azonban gyorsan sikerült meggyőznie őket, hogy ne tulajdonítsanak nagy jelentőséget áprilisi tréfájának. Így rövid tanakodás után elhajtottak, a tulajdonos pedig végül bosszúsan letépte a plakátot.
Ma világszerte megemlékeznek II. János Pál pápa halálának első évfordulójáról. Az emlékünnepségek csúcspontján a pápa halálának idejében 21 óra 37 perckor 16. Benedek pápa hívekhez intézett beszéddel még egyszer megemlékezik elődjéről. Krakkóban pedig megkondul a Wawel székesegyház ritkán hallható Zsigmond harangja. Mint emlékezetes, a Duna Televízió II. János Pál pápa áldásával kezdte meg működését.
Meghatott szavakkal méltatta elődje II. János Pál roppant örökségét, és idézte fel utolsó napjainak szenvedését a szokásos vasárnapi úrangyala imádság előtt mondott szavaiban 16. Benedek pápa. A Szent Péter tér zsúfolásig megtelt. A jelenlegi pápa szerint II. János Pál hosszú pontifikátusának fő üzenete abban a néhány szóban foglalható össze, amelyeket még beiktatásakor mondott. Tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt. Az ünnepségek különösen impozánsak a néhai egyházfő szülőhazájában, Lengyelországban. A nap folyamán országszerte miséken, virrasztásokon, felolvasásokon emlékeznek meg a néhai pápáról. Szülővárosában, Vadovicében sokan gyűltek össze szülőháza előtt, ahol 1920. május 18-án meglátta a napvilágot.
Nem kell tovább nosztalgiáznunk, ismét rátalálhatunk a már-már elveszettnek hit magyaros házi ízekre a piacon. Ezentúl ugyanis az eddigiekhez képest jóval több állati eredetű feldolgozott terméket árusíthatnak a kistermelők. Egyedi zamatú sajtot, túrót, mézet vagy akár házi kolbászt.
A kistermelői élelmiszeripar fellendülését hozhatja egy új rendelet, amely a háztáji állattartásra és a falusi turizmusra is pozitív hatással lehet. A szabályozás csak természetes személyekre vonatkozik, és kizárólag saját maga által előállított termékeket árusíthat a gazda.
Feldolgozott termékek közül például eddig csak túrót, illetve tejfőt hozhatott forgalomba, az új rendelet értelmében más sajtot is előállíthat. Azelőtt csak olvasztott zsírt, füstölt hús, szalonnát hozhatott forgalomba, most egyéb feldolgozott állati eredetű terméket is forgalomba hozhat, ilyen értelemben bővült a lehetősége.
A kistermelőknek regisztráltatniuk kell magukat, érvényes állatorvosi igazolással kell rendelkezniük, és az uniós előírásoknak megfelelő körülmények között kell előállítaniuk terméküket. Mindez költségekkel, esetleg beruházásokkal jár, ami elriaszthatja az érintetteket.
Ilyenben biztos nem, mert ez a körülmény nagyon sokba kerülne, hogy létrehozzuk.
Az nagyon jó dolog, hogy bővül, mert végelemben akkor a termelő az áruját el tudja adni. Csak hát nem mindegy, hogy milyen áron.
Az unió országaiban már szintén működő rendszer a családi gazdaságok fennmaradását segítheti elő, valamint szerepe lehet a hagyományos, magyaros ízek újbóli, széleskörű elterjedésének.
Jó ízű ételek után most egy kicsit az egészségről. Nem csak a cukorbetegség és a magas vérnyomás, hanem a gyógyszerek is okozhatnak veseelégtelenséget, különösen a láz- és fájdalomcsillapítók. Hívták fel a figyelmet a szakorvosok egy mai konferencián.
A fájdalom mindig valamilyen jelzés, hogy baj van a szervezetben, de soha nem a tünetet, hanem a kiváltó okot kell kezelni. Orvos tanácsa nélkül ne vásároljunk fájdalomcsillapítókat, mert a vesebetegségnek az egyik tünete éppen a fejfájás, és a beteg azt a gyógyszert szedi a panaszára, ami ugyanazt a tünetet fogja okozni.
Ezek a gyógyszerek, ha felhalmozódnak a szervezetben éveken keresztül, ha 10 év alatt, vagy 15 év alatt szedi rendszeresen a fájdalomcsillapítót a fejfájása ellen, az izületi fájdalmak ellen, ez olyan vesebetegséget csinál, ami, amikor már kialakult, már gyógyítani nem lehet, csak lassítani.
Folyamatosan növekszik Magyarországon a cukorbetegek és a magas vérnyomásban szenvedők száma, és ennek egyenes következményeként a vesebetegek száma is. Mára eléri a 800 ezret, és egyre inkább érinti a fiatalokat.
Sajnos érinti a fiatalokat is, és talán nem is annyira a táplálkozás és a mozgás hiány miatt, hanem a stressz miatt. Tehát az az idegállapot, amelyik ma a munkakörrel kapcsolatos, az bizony nagyon sokat számít.
Befejeződött a Sárospataki vár műemléki felújításának első üteme. A 67 millió forintos beruházást több minisztérium és a Magyar Nemzeti Múzeum támogatta. A vár megújítása a térség turizmusára is jótékonyan hat majd minden bizonnyal.
Ezzel az ágyúdörgéssel kezdődött a felújított Sárospataki vár ünnepélyes átadása, ahol megnyitották a Győzhetetlen kőváram kiállítást. A várfal külső védelmi rendszerének legerősebb, ma is legszembetűnőbb része a kazamatás várfal, és a délnyugati sarokbástya is megújult.
Nem csak arról van szó, hogy a külső vár egyik pontjának a felújítása, régészeti feltárása és a műemléki helyreállítása megtörtént, hanem át is adjuk a új turisztikai attrakcióként.
A történelmi játszóparkban és a kazamaták folyosóin a gyerekek is átélhetik a Kuruc-Labanc csatározások idejét. A látogatók megismerkedhetnek a 17. század hadászatával is.
És most fontosabb híreink még egyszer röviden. 8 méter fölé emelkedett a Duna vízszintje. A legsúlyosabb a helyzet Esztergomnál és Tátnál. Narancssárga tömeg a Kossuth téren, a parlament előtt tartotta politikai nagygyűlését a Fidesz. Közös imával emlékezik II. János Pálra a keresztény világ. A római Szent Péter tér zsúfolásig megtelt a hívőkkel. Ez volt a Híradó vasárnap este. Munkatársaim nevében is köszönöm egész heti figyelmüket. További szép estét, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, az örökrangadóval fejeződött be a labdarúgó Borsodi Liga 21. fordulója. Az MTK Ferencváros találkozónak ezúttal a táblázaton 9 helyen előrébb található kékfehérek voltak az esélyesei, igaz, a Ferencváros Gele Imre irányítása mellett még nem szenvedett vereséget.
Mérsékelt iramban kezdtek a csapatok a Ferencváros MTK örökrangadón. Bő negyed óráig egyetlen komoly helyzet sem akadt. A Fradi utoljára a 11. fordulóban a Reactól kapott ki, ami akkor László Csaba állásába került. Azóta viszont veretlen a zöld-fehér gárda. Hogy ezt a sorozatot az MTK ellen is folytatnák, a 19. percben Jováncai pörgetése jelezte. Sőt, Gelle Imre két csatáros taktikájának köszönhetően picivel később Vasszák kapuját Bajerszki is veszélyeztette. Az MTK egyetlen igazi akcióját az első félidőben a Pollák Cvitkovics Kanta 3-as jegyezte, amely amilyen kidolgozott volt, olyan pontatlan is. A fordulás után némileg megélénkült a játék, a 60. percben Botis fejese csak alig került el a kaput, amire előbb Pál válaszolt a másik oldalon, majd a csereként beállt U17-es gólvágó német Krisztián hibázott zipcert. Sokkal kevesebbet szabálytalankodott az MTK, mégis egy rossz belépő lett a kékfehérek veszte, a 81. percben Csepregi esett át az addig remeklő sütő lábán büntetőt érően. Ezután a két csapat rangidősének párbaját Lipcsei Péter nyerte. Ez maradt a vége is, így a Ferencváros 1-0-ra nyert az MTK ellen a 195. örökrangalón. A tabellát vezető 4-es egyértelmű győztese a Fehérvár, a fordulói pedig a győzelmével a felsőházba felugrott FTC. A kieső zónában minden a régi, pedig a Pápa megszerezte szezonbeli első győzelmét.
Folytatódott a Forma 1-es világbajnokság. Ausztráliában izgalmas futamon estek túl a versenyzők, melynek végeredménye azért nem mondható meglepetésnek.
Régen láthattak ilyen kaotikus futamot a Forma 1 rajongói, a gondok már a rajt előtt megkezdődtek. Montoya a felvezető körben megpördült, Fisichella autója pedig leállt a rajtrácson, ezért újabb felvezető körre volt szükség, ő pedig a box utcából rajtolhatott. A rajt szintén nem ment simán, maradandó következményekkel járva a későbbiekben Felipe Massa és Christian Klien számára. A komoly ütközések miatt összesen 4-szer hajtott a pályára a biztonsági autó, egyszer éppen a 7-szeres világbajnok Michael Schumacher miatt, aki kicsúszva a falnak ütközött. A futamot végül Fernando Alonso nyerte Kimi Räikkönen és Ralf Schumacher előtt. A további sorrend Heidfeld, Fisichella, Villeneuve, Barrichello és Scott Speed, akit utólag szabálytalan előzés miatt 25 másodperces büntetéssel sújtottak, így az egy pont a mögötte befutó Coulthardé lett. A legpekhesebb az élről rajtoló Button volt, akinek autója 10 méterrel a cél előtt állt meg, így az 5. helyett a 10. helyen zárt.
Végül ismét egy örökrangadó, ha nem is egészen olyan, mint az MTK Fradi. A Barcelona-Real Madrid meccs elé általában felesleges hosszú bevezető, annyit mégis érdemes megjegyezni, a katalánok 11 pont előnnyel várták a Realt az El Clásicóra.
Ez az El Clásico nem a bajnoki cím sorsát volt hivatott eldönteni, hiszen a Barcelonának 11 pont az előnye a fehérmezes Real Madriddal szemben. A mérkőzés remek játékot hozott, az egyik helyzetet a sok közül Fambommel hagyta ki a 3. percben. A 22-ben egy 16-oson belül Roberto Carlos Fambommel ütközetet büntetőnek ítélt a játékvezető, amit Ronaldinho magabiztosan értékesített, megszerezve a vezetést a katalánoknak. 3 perc múlva ismét Roberto Carlos hívta fel magára a figyelmet a játékvezetőnél. A brazil valamit mondott Medinának, amit a bíró nem hagyhatott piros lap nélkül. A félidő vége felé mégis a királyi gárda szerzett gólt. Egy kontra során Ronaldo futotta le az akció közben meghúzódó Mottát és emelt Valdez kapujába. A második játékrészben a vendégek minden erejükkel az eredmény tartására törekedtek, ez sikerült is nekik, többek között Casillasnak köszönhetően, aki óriásit védett Larsson zicserénél és Ronaldinho szabadrúgását is kitornázta a 68. percben. 1-1-jel zárult tehát a mérkőzés, így maradt a 11 pontos különbség a két csapat között.
Este további beszámolókkal várom Önöket, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! A Kárpát-medencében továbbra is folytatódik a tavaszi hőmérsékletű, de változékony időjárás. Ez bizony azt jelenti, hogy továbbra is nedves léghullámok érik el térségünket, és sajnos ez az árvízhelyzet szempontjából semmiképpen sem jó hír. Jövő héten is sok felé kell számítani, újabb esőkre, záporokra. Éjszaka a Kárpát-medence keleti részén fordulhat elő még csapadék, a hőmérséklet pedig hajnalra általában 4 és 9 fokig csökken majd. Aztán holnap délelőtt elsősorban az északnyugati, illetve a keleti tájakon kell esőre, záporra számítanunk. A szél északnyugatira fordul, megerősödik, ez lesz a helyzet délután is, amikor továbbra is nyugaton kell záporokra számítani, a Kárpát-medence keleti részén akár zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet azonban kellemesen alakul majd a Kárpát-medence nagy részén 13 és 18 fok között. A frontérzékenyeknek két frontmentes nyugodtabb nap után most ismét gyenge hidegfronti hatással kell megküzdeniük. És akkor lássuk a folytatást. Kedden változóan felhős ég mellett nyugaton lesz majd több a napsütés, a Kárpát-medence keleti részén pedig előfordulhat újabb eső, illetve zápor. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul majd. Szerdán a nap első felében számíthatunk napsütésre, változóan felhős lesz az ég. A nap második felétől azonban nyugat felől megerősödik majd a felhőzet, és akkor bizony már előfordulhat eső, illetve zápor, elsősorban a nyugati tájakon. A hőmérséklet azonban nagyon kellemesen 13 és 19 fok között várható. Csütörtökön pedig Kárpát-medence szerte számítani kell erősen felhős égre, illetve csapadékra, hőmérséklet is visszaesik. Általában 8 és 16 fok között lesz majd a csúcsérték. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Autonómia. Egy-egy nemzeti közösség nyelvének hagyományainak ápolása.
Még nem tudjuk, hogy mi történik a hétvégén Budapesten, de egészen biztos hétfőn foglalkozunk a témával. Aztán reménykedünk abban is, hogy addigra apadnak a folyók, hétfő reggel friss információk a témában itt a reggelben, és végül tervezünk egy exkluzív interjút is, de egyáltalán nem vagyunk benne biztosak, hogy sikerül, de a szép időben nagyon reménykedünk. Várom Önöket hétfő reggel is, viszontlátásra!
Új Magyarország, vagy hajrá Magyarország! A Duna Televízió április 5-én szerdán este 7 órától élőben közvetíti Gyurcsány Ferenc az MSZP és Orbán Viktor a Fidesz miniszterelnök jelöltjének vitáját. Vita az országról, a jövőről. Az érvek párviadala 90 percben. Számítunk figyelmére. Nézze a vitát a Duna Televízión.